Ez a tanulmányozási cikk a 2013. április 15-i héten kerül sorra. Címe: Maradj Jehova védelmet nyújtó völgyében. A kulcsidézet így hangzik: Jehova harcol azok ellen a nemzetek ellen, miként háborújának napján, a harc napján. Zakariás 14:3. Miközben hallgatod a cikket, igyekezz a következő kérdésekre megtalálni a választ. Mit jelképez az olajfák hegyének kettéhasítása? Mit jelképez az igen nagy völgy, és hogyan maradhatunk ott? Mik az élővizek, és kik fogják a javukra fordítani? Kérdés az első és második bekezdéshez. Milyen valóságos háború közeleg, és mit nem kell majd tenniük Isten szolgáinak ebben a háborúban? Az Egyesült Államokban több millió ember 1938. október 30-án egy népszerű rádióműsort hallgatott, melyben színdarabokat szoktak közvetíteni. Aznap este egy tudományos fantasztikus regénynek, a világok harcának a rádióváltozatát sugározták. A hírbemondókat alakító színészek arról tudósítottak, hogy megszálló erők érkeztek a földre a Marsról, és széleskörű pusztítást visznek véghez a földön. Bár a rádióműsor előtt bejelentették, hogy az csak egy színdarab, sok hallgató azt gondolta, hogy ez egy valós támadás, és megrémült. Egyesek még különféle lépéseket is tettek, hogy megvédjék magukat a képzeletbeli földön kívüli lényektől. Napjainkban egy valóságos háború közeleg, ám az emberek nem készülnek fel rá. Ezt a háborút nem egy tudományos fantasztikus regény, hanem Isten ihletett szava, a Biblia jövendölte meg. Ez Armageddon háborúja, vagyis Isten háborúja ez ellen a gonosz világrendszer ellen. Ebben a háborúban Isten földi szolgáinak nem lesz szükségük arra, hogy megvédjék magukat valamilyen idegen bolygóról származó lényektől. Ám a megdöbbentő események és Isten hatalmának félelmet keltő megnyilvánulásai félelemmel vegyes tisztelettel töltik el majd őket. Kérdés a harmadik bekezdéshez. Milyen proféciát fogunk megvizsgálni, és miért van jelentősége számunkra? A Zakariás könyvének 14. fejezetében feljegyzett bibliai profécia közvetlen kapcsolatban van Armageddon háborújával. Bár mintegy 2500 évvel ezelőtt jegyezték fel, bennünket is érint. A jövendőlés egyrészt beszél azokról az eseményekről, melyek azóta történnek Isten népével, hogy a messiási királyság 1914-ben létrejött az égben. Másrészt feltárja azokat az izgalmas eseményeket, melyek a közeljövőben fognak kibontakozni. A profécia kiemelkedő vonásai közé tartozik egy igen nagy völgy és az élő vizek. Zakariás 14, 4 és 8. Ennek a völgynek létfontosságú szerepe van Jehova imádóinak védelmében. És ha megértjük, hogy mit jelentenek számunkra az élővizek, nem csak szükségesnek fogjuk tartani, hogy igyunk belőle, hanem vágyni is fogunk erre. Ezért a javunkat szolgálja, ha gondosan odafigyelünk erre a proféciára. Jehova napjának kezdete. Kérdések a negyedik bekezdéshez. A kérdés. Mikor kezdődött el Jehova napja? B kérdés. Mit hirdettek Jehova imádói évtizedekkel 1914 előtt, és hogyan reagáltak a világvezetői? Zakariás könyvének 14. fejezete így kezdődik. Íme jön egy nap, Jehova napja. A Zakariás 14:1-2 ezt írja. Íme jön egy nap, Jehova napja, és zsákmányodat felosztják benned. Összegyűjtöm az összes nemzetet Jeruzsálem ellen a háborúra. Beveszik a várost, kifosztják a házakat, és megerőszakolják az asszonyokat. A város fele számüzetésbe megy, de a nép maradékát nem írtják ki a városból. Melyik ez a nap? Az Úr napjára utal, mely akkor kezdődött, amikor a világkirálysága, ami Úrunknak és az ő Krisztusának királysága lett. Jelenések 11:15. Vagyis ez a nap 1914-ben kezdődött, amikor megszületett a messiási királyság az égben. Már évtizedekkel korábban Jehova imádói azt hirdették a nemzeteknek, hogy 1914-ben véget ér a nemzetek meghatározott ideje, és az emberiségre egy páratlanul nehéz időszak vár. Lukács 21:24. Mit tettek erre a nemzetek? Ahelyett, hogy a politikai és a vallási vezetők odafigyeltek volna erre az időszerű figyelmeztetésre, kigúnyolták és üldözték ezeket a buzgó felkent evangélium hirdetőket. Ezáltal magát a mindenható Istent gúnyolták ki, mivel a felkent keresztények a királyság nagyköveteiként az égi Jeruzsálemet, vagyis a messiási királyságot képviselik, melynek a részét alkotják. Kérdések az 5. és 6. bekezdéshez. A. kérdés. Mit tettek a nemzetek a várossal és az állampolgáraival a jövendőléssel összhangban? B. kérdés. Kik alkotják a nép maradékát? Zakariás megjövendölte, mit tesznek majd a nemzetek. Beveszik a várost, Jeruzsálemet. Ez a város Isten messiási királyságát jelképezi, melyet az állampolgárai, vagyis a felkent keresztények maradéka képvisel a földön. Ezt a várost akkor vették be, amikor az első világháború során letartóztatták és bebörtönözték Atlantában azokat a testvéreket, akik vezetésről gondoskodtak Jehova szervezetének földi részén belül. A házakat abban az értelemben fosztották ki, hogy egyrészt igazságtalanul és kegyetlenül bántak ezekkel és más ártatlan testvérekkel, akik megőrizték a fedhetetlenségüket, másrészt az ellenségek betiltották az irodalmukat, és megpróbálták leállítani a prédikáló munkát. Az ellenségek túlerőben voltak, hamis színben tüntették fel Isten népét, és üldözték őket. Az igaz imádatot mégsem tudták eltörölni. A felkent maradék, amely a nép maradékát alkotja, a lojalitása megőrzése által nem engedte, hogy kiírtsák a városból. Kérdés a 7. bekezdéshez. Milyen példát mutatnak Jehova felkent tanúi a napjainkban élő összes igaz imádónak? Vajon az ellenségek felhagytak Isten népének üldözésével, amikor véget ért az első világháború? Nem. Zakariás jövendőlésével összhangban az üldözés folytatódott. A nemzetek további támadásokat indítottak a felkent maradék és a földi reménységű hűséges társaik ellen. A második világháborúban történtek, jól bizonyítják ezt. Isten hűséges felkent tanúinak a fedhetetlensége arra ösztönzi Isten napjainkban élő szolgáit, hogy tartsanak ki, bármilyen próba éri is őket, beleértve a nem hívő rokonoktól, munkatársaktól vagy iskolatársaktól jövő ellenállást, akik gúnyolják őket a hitük miatt. Bárhol éljenek is az igaz imádók, minden eddiginél eltökéltebbek abban, hogy szilárdan állnak egy szellemben, és nem rémülnek meg a velük szemben állóktól. Hol lelhet biztonságra Jehova népe egy olyan világban, mely gyűlöli? Jehova létrehoz egy igen nagy völgyet. Kérdések a 8. bekezdéshez. A. kérdés. Mit jelképeznek időnként a Bibliában a hegyek? B. kérdés. Mit szemléltet az olajfák hegye? Mivel Jeruzsálem, vagyis a város egy jelkép, mely az égi Jeruzsálemet szemlélteti, az olajfák hegye, amely Jeruzsálem előtt van, szintén jelképesen értendő. Mit szemléltet ez a hegy? Hogyan fogják ketté hasítani a közepén? Miért utal Jehova az így keletkezett két hegyre úgy, hogy az én hegyeim? A Zakariás könyve 14. fejezet 3-tól 5-ig terjedő verseiben ezt olvashatjuk. Jehova pedig kivonul és harcol azok ellen a nemzetek ellen, miként háborújának napján, a harc napján. Lábát azon a napon az olajfák hegyén veti meg, amely Jeruzsálem előtt van, keletre. Az olajfák hegyét pedig ketté hasítják a közepén, napkelettől napnyugatig. Egy igen nagy völgy lesz ott, és a hegy felét északra mozdítják el, felét délre. Ti pedig az én hegyeim közötti völgybe menekültök, mert a hegyek közötti völgy egészen Ácelig fog nyúlni. Menekülni fogtok, mint ahogyan a földrengés miatt menekültetek Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Eljön majd Jehova, az én Istenem, és minden szent vele. A Bibliában a hegyek időnként királyságokat, vagyis kormányzatokat jelképeznek. Emellett Isten hegye összefüggésben van az áldásokkal is, és a védelemmel is. Ezért a Jeruzsálemtől keletre fekvő olajfák hegye, amelyen Jehova áll, az ő világ mindenség feletti szuverenitását, legfőbb uralmát szemlélteti. Kérdés a 9. bekezdéshez. Milyen értelemben hasítják ketté az olajfák hegyét? Mire utal az olajfák hegyének ketté hasítása? A hegy abban az értelemben lesz ketté hasítva, hogy Jehova létrehoz egy másik, egy másodlagos uralmat. Ez az uralom a messiási királyság, melynek királya Jézus Krisztus. Ezért nevezi úgy Jehova az olajfák hegyének ketté hasításával létrejött két hegyet, hogy az én hegyeim. Mindkettő az övé. Kérdés a 10. bekezdéshez. Mit jelképez a két hegy közti igen nagy völgy? Amikor ez a jelképes hegy ketté válik, és fele északra, fele délre mozdul, Jehova lába mindkét hegyen ott marad. Egy igen nagy völgy jön létre Jehova lábai alatt. Ez a jelképes völgy Jehova védelmét szemlélteti, azt, hogy a szolgái biztonságra lelnek a világ mindenség feletti szuverenitása és a fiának messiási királysága alatt. Jehova gondoskodni fog arról, hogy a tiszta imádatot sose töröljék el. Mikor lett ketté hasítva az olajfák hegye? Ez akkor történt, amikor a messiási királyság 1914-ben létrejött a nemzetek meghatározott idejének végén. Mikor kezdtek az igaz imádók ebbe a jelképes völgybe menekülni? Isten népe menekülni kezd a völgybe. Kérdések a 11. és 12. bekezdéshez. A kérdés. Mikor kezdett Isten népe a jelképes völgybe menekülni? B kérdés. Mi bizonyítja, hogy Jehova erős karja megvédi a népét? Jézus a következőkre figyelmeztette a követőit. Gyűlölet célpontjai lesztek minden nemzet előtt az én nevem miatt. Máté 24:9. Ennek a világrendszernek az utolsó napjaiban 1914 óta különösen hevessé vált ez a gyűlölet. Bár az első világháború során a felkent maradék ellen dühött támadást indítottak az ellenségeik, nem tudták kiirtani ezt a hűséges csoportot. Isten népe 1919-ben kiszabadult Nagy-Babilonnak, a hamis vallás világbirodalmának fogságából. Ekkor kezdett Jehova népe az ő hegyei közt lévő völgybe menekülni. 1919 óta az Isten védelmét jelképező völgy folyamatosan oltalmat nyújt az igaz imádóknak világszerte. Az évtizedek során a világ sok részén betiltották, vagy korlátozták Jehova tanúi prédikáló munkáját és bibliai témájú kiadványait. Bizonyos helyeken még ma is vannak ilyen korlátozások. Ám bárhogy igyekezzenek is a nemzetek, sosem lesznek képesek megsemmisíteni az igaz imádatot. Jehova erős karja meg fogja védeni a népét. Kérdés a 13. bekezdéshez. Hogyan maradhatunk Jehova védelmet nyújtó völgyében, és miért fontosabb, mint valaha, hogy ezt tegyük? Ha ragaszkodunk Jehovához, és szilárdan állunk az igazságban, számíthatunk az ő és a fia Jézus Krisztus segítségére. Isten nem fogja engedni, hogy bárki vagy bármi kiragadjon minket a kezéből. Kész megadni minden olyan segítséget, mely ahhoz szükséges, hogy engedelmeskedni tudjunk neki, a világ mindenség szuverén urának, és a messiási királyság lojális alattvalói maradjunk. Minden eddiginél fontosabb, hogy a védelmet nyújtó völgyben maradjunk. Ennek a völgynek egyre nagyobb jelentősége lesz az igaz imádók számára, mivel a nagynyomorúság rohamosan közeledik. A háború napja elérkezik. Kérdés a 14. és 15. bekezdéshez. Mi történik majd Isten háborújának napján azokkal, akik a völgyön kívül tartózkodnak? Amint a világrendszer vége közeledik, Sátán fokozni fogja a támadásait Jehova szolgái ellen. Ezután következik majd Isten háborújának napja, melyen harcolni fog az ellenségei ellen, és gondoskodni fog arról, hogy Sátán ekkor támadhasson utoljára. A világegyetem szuverén ura dicsőségesebb harcosnak bizonyul majd azon a napon, mint bármelyik korábbi harc napján. Mi történik majd Isten háborújának napján azokkal, akik a védelmet nyújtó nagy völgyön kívül tartózkodnak? Nem árad majd rájuk becses fény, vagyis nem élvezik majd Isten kegyét. A harc közelgő napján csapás sújt majd lovat, összvért, tevét, szamárcsődört és mindenféle házi állatot, melyek a nemzetek harci eszközeit szemléltetik. Minden ilyen harci eszköz megdermed majd, vagyis használhatatlanná válik, mintha a hidegtől megmerevedett volna. Jehova járványt is és csapást is felhasznál majd. Akár szó szerinti lesz a csapás, akár nem, véget fog vetni az ijesztő fenyegetéseknek. Azon a napon szemeik is és nyelvük is megrothad, abban az értelemben, hogy a támadók csak vaktában fognak harcolni, és nem beszélhetnek többé arcátlanul. Zakariás könyve 14. fejezet, 6., 7., 12. és 15. verse. A pusztítás a föld minden szegletére ki fog terjedni. Hatalmas erők fognak felsorakozni Sátán oldalán a csatában. Azon a napon a Jehova által megöltek bizony ott lesznek a föld egyik végétől a föld másik végéig. Jeremiás 25:32-33. Kérdés a 16. bekezdéshez. Milyen kérdéseken gondolkodjunk el, tekintettel arra, hogy Jehova háborújának napja közeledik, és mit kell majd tennünk? A háború mindig szenvedéssel jár, még azoknak is, akik végül győznek. Elfogyhat az élelem. Az emberek elveszíthetik a tulajdonukat. Csökkenhet az életszínvonal. Korlátozhatják a személyes szabadságot. Hogyan reagálunk majd, ha ilyen nehézségek történnek velünk? Pánikba esünk? Megtagadjuk a hitünket nyomás alatt? Elveszítjük a reményünket és elcsüggedünk? Létfontosságú lesz, hogy a nagy nyomorúság során megőrizzük a Jehova megmentő erejébe vetett hitünket, és hogy Jehova védelmet nyújtó völgyében maradjunk. A Habakuk 3:17-18-ban ezt olvashatjuk. Még ha a fügefa nem virágzik is, a szőlőtön nincs is termés, az olajfa termése elmarad is, és a teraszos föld sem hoz eledelt. Elszakad a nyáj az akoltól, és nincs csorda az elkerített helyeken. Én akkor is újongani fogok Jehovában. Örvendezek megmentésem Istenében. Élő vizek folynak ki. Kérdések a 17. és 18. bekezdéshez. A kérdés. Mik az élő vizek? B kérdés. Mit jelképez a keleti tenger és a nyugati tenger? C kérdés. Mi az elhatározásod a jövőre vonatkozóan? Armagedont követően folyamatosan folynak majd az élővizek a messiási királyság trónjától. Ezek az élővizek jelentik mindazt, amiről Jehova azért gondoskodott, hogy életet kaphassunk. A keleti tenger a hold tengert szemlélteti, a nyugati tenger pedig a földközi tengert. Mindkettő emberekre utal. A hold tenger találóan jelképezi azokat, akik az emberiség közös sírjában vannak. Mivel a földközi tengerben hemzsegnek az élőlények, jól szemlélteti az Armageddont túlélő nagy sokaságot. A Zakariás 14:8-9 ezt írja. És azon a napon élő vizek folynak ki Jeruzsálemből, felerészük a keleti tengerbe, felerészük a nyugati tengerbe. Így lesz az nyáron és télen is. Jehova pedig király lesz az egész föld felett. Azon a napon Jehova egy lesz, és a neve is egy. Mindkét csoport inni fog a jelképes élővizekből, vagyis az életvizének folyójából, és így mentesülnek az Ádám bűne miatti halálos ítélet alól. Jehova védelmét élvezve túl fogjuk élni ennek a gonosz világrendszernek a végét, és be fogunk jutni Isten igazságos új világába. Bár gyűlölet célpontjai vagyunk minden nemzet előtt, határozzuk el, hogy Isten királyságának lojális alattvalói maradunk, és legyünk mindig eltökéltek abban, hogy Jehova védelmet nyújtó völgyében maradunk. A cikk meghallgatása után hogyan válaszolnál a következő kérdésekre? Mit jelképez az olajfák hegyének kettéhasítása? Mit jelképez az igen nagy völgy, és hogyan maradhatunk ott? Mik az élővizek, és kik fogják a javukra fordítani? Vége a cikknek.